A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A kormány tegnapi ülésén jóvá hagyta az A8-as autópálya Nyárádszereda és a Nemc megyei Legin közötti kettes szakaszának végleges építkezési nyomvonalát, valamint elindította a kisajátítási eljárást. Kezdődik tehát a tervezés, amely minden bizonnyal sok fejtörést okoz majd az érintett települések lakóinak és a települések elöljáróinak. Bár több próbálkozás is történt, a nyomvonalat nem sikerült úgy módosítani, hogy Nyárádszeredában ne érintsen lakóházakat és belterületeket. Most adódik a következő gond. Az állam csak rendezett tulajdonjogú területekre fizet kártérítést, pedig még mindig sok a rendezetlen tulajdonjog a térségben is. Mai meghívottam Nyárádszereda polgármestere Tóth Sándor, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr.
Jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Úgy tűnik, hogy mégsem üres az államkassa, van pénz, bár a nagy infrastruktúrális beruházásokra elkezdődött már a második szakasznak a tervezése?
Elkezdődött a második szakasz tervezése, tudtommal szeptember 15-től, és van a cégnek 6 hónapja, hogy megtervezze ezt a második szakasz autópályát, azt jelenti, hogy március 15-ig, és utána pedig 24 hónap, szerződés szerint arról beszélek, 24 hónapon megépítse ezt a Nyárádszereda Sóvárad szakaszt.
Mi az, ami a legtöbb kellemetlenséget okozza majd Nyárádszereda és a térség lakóinak az építés során? Azt tudjuk, és már sokat beszéltünk róla, hogy Nyárádszeredában bizony lakóházakat, belterületeket is érint majd a nyomvonal.
Maga az építkezés, ugye, mint látjuk a Nyárádszereda szakaszon, amiután kiépítették azt a folyosót, azt a sávot, amin az autópálya fog menni, azon dolgoznak. Nagyobb diszkomfortra számítottunk, úgymond. Az első szakasz, az igazság az, hogy csak épp Nyárádszereda a közigazgatási területén beérkezik, és valószínűleg csak jövőben lesz ott látványosabb munka, mert látványosabban lent az alsó Nyárád mentén dolgoznak. A második szakasznál azt látom, hogy most már ugye megkaptuk a listát, a tegnap megszületett az a kormány határozat, amelyben van szabályozva, hogy a házakért, a belterületekért, külterületekért négyzetméterre mennyit fognak fizetni. Én azt látom ma, hogy körülbelül 90%-ának a tulajdonosoknak, az élő tulajdonosoknak nincsen rendezve a tulajdonjog. És ezt látom a következő időszak kihívásának, hogy mi, nekünk a helyi közigazgatásnak az lesz a feladatunk, vagy az lenne a feladatunk. Én erre személy szerint pályázatként tekintek, mintha egy szeredai pályázatot hívnánk le, hiszen nem mindegy, hogy az a 300, közel 320 parcella és több mint 200 tulajdonos az megkapja-e a végén a pénzét, vagy sem, mert az autópálya az meg lesz. Most már azt látjuk, hogy meg lesz. Nem arról kell ma már beszéljünk, hogy vajon miért nem tudtuk elterelni a nyomvonalat, hogy Nyárádszeredán ne érintsen lakott területet, belterületet, illetve lakóházakat. Erre ráment 12 évünk, és nem sikerült. Azt tudjuk, hogy miért, elmondtuk többször, sokszor itt a rádióban is, és ezt én akár a polgármesterségem sikertelenségének is tudom elkövetni személy szerint. Amit mondom, nem siránkozok, de bemerem vallani, hogy ez az én munkásságomnak, ez az én ártpolitikám erről a témáról. De most már, ha itt vagyunk, és ugye az autópályának a jó részeit nézzük, mert minden dolognak kell nézzük a pohár tele részét, és ne az üres részét. Én azt gondolom, hogy az a mi feladatunk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek, hogy ezt a pénzt a végén megkapják. Mert Bukarestnek nem lesz érdeke, hogy ezeket kifizesse. Hiába van megszületve ez a kormányhatározat, és talán szép értékekkel, akár mondhatjuk azt is, hogy áron felül is vannak helyek, ahol a piaci áron felül is kapnak a tulajdonosok pénzt, nem mindenhol. Megvan erre is a lehetőség, a törvényes lehetőség, hogy aki nincs megelégedve, az hogy lehet, és erről bárkivel szívesen akár konzultálok. Viszont a lényeg az, hogy ezeket az embereket, ezt a több mint 200 szemét, azt oda kell segítsük, hogy az élő embereknek legyen tulajdonjoga, hogy tudják elszámolni, és a végén kapják meg ezt a pénzt. Én erre, mint mondtam az előbb, pályázatként tekintek, és nem mindegy, hogy ez a közel 4 millió euró bejön a településre vagy sem az emberek zsebébe, mert ez növeli Szeredának úgymond a GDP-jét, a bruttó hozzáadott értékét.
90-es évek elején volt divat kérdezni egymástól az emberek, hogy mit csináltak az elmúlt 30 évben. Most én is megkérdezem kissé szemtelenül, mit csináltak önök az elmúlt 35 évben? Miért nem rendezték ezeket a tulajdonjogokat? Nyilván, hogy mindenkinek a magántulajdon a legfontosabb, de önkormányzati szinten ön mondta, hogy legalább 90%-ának nincs rendezve a tulajdonjoga.
Egy az egybe egy szóval tudom mondani, hanyagság. És értem a kérdést, hogy mit csináltunk mi 35 évben, tehát én az elmúlt 17 évről tudok beszélni, és ugye azt, hogy azt látjuk, hogy az emberek 90 után, amitán visszakapták a földeket, mindenki örült, mindegy, hogy melyik törvénnyel kapta vissza 90 után, van, aki már megszabadult tőle, van, aki eladta, továbbadott rajta, de az a helyzet, hogy ma már 35 év után, azzal, hogy valakinek volt egy jegyzőkönyve, vagy volt egy titlúja, nem igyekeztek az emberek se, hogy ezeket a tulajdonjogokat rendezzék.
Tehát ez telekelt terület kell legyen.
Telekelt terület kell legyen, igen. A kisátítási folyosó be lesz telekelve a román államnak, de a kártérítést kell bizonyítani, hogy az autópálya alatt lévő terület az élő emberi. Nem elég az, hogy tudjuk bizonyítani, hogy valakinek az utódai vagyunk. Tehát meg le kell járatni a hagyatékot, vagy a lényeg az, hogy telekelt jogviszonyt, tulajdonjogviszonyt kell bizonyítani az államnak, és akkor lesz ebből pénz. Ebben mi kell segítsünk az embereknek? Közösen vagyunk felelősek ebbe, elsősorban a társadalom, mindig mindenkinek mondom, mert nem az önkormányzat és nem az államnak a felelősség az, hogy a mi tulajdonjogunkat kézbe adja. Vannak erre most már programok, ugye a szisztematikus parcelláris, tehát országos programok vannak erre, de valószínűleg nem az autópálya miatt, hanem más hosszabb távú stratégiai gondolkodásból vannak erre programok, hogy lehet segíteni az embereket, hogy a tulajdonjogot rendezzük, és ezeket intézzük. Megvan ugye akár a 600-as ordin, aminek van egy 26-os úgymond melléklete, függeléke, amit hogyha az adó és illetékosztáról igazolást tudunk kiadni, akkor az élő embereket tulajdonjogba lehet helyezni, legalábbis 3 év eltelte után. Nagyon sok lehetőség van ma már erre, de ugye meg voltunk elégedve azzal a 90 után, hogy végre visszakaptuk mindenki a földeket, a mi nagyapáink, az apáink visszakapták a földeket, és nagyon sok zsebszerződéses ügyről is tudunk, a földművesek pedig annak örventek, hogy az ápiás támogatásnál van föld, fizikailag van föld, az ápiás támogatásnál nem kérték a tulajdonjogot, lehetséges, hogy a következő években fogják kérni, és emiatt is, nem csak az autópálya ügy miatt, de arra biztatok mindenkit, hogy a tulajdonjogviszonyokat rendezzék, mert nagyon értékesek lesznek ezek az ingatlanok véleményem szerint nem is mondom, hogy közép-hosszú távon, hanem már rövid távon.
Igen, hát amikor a folyamat elkezdődött, ön is még fiatal kölyök lehetett 90-es években.
8 éves voltam.
Igen, az is kérdés, hogy mindenki ott kapta vissza a földjét, ahol volt. Érhetik most meglepetések a tulajdonosokat, főleg külterületen nyilván, mert belterületen az tisztázott, de vannak még azért olyan meglepetések, hogy én is emlékeztem, volt Alsó-Nyárád mentén földügyünk, hogy én jártam oda nagyapámmal egy bizonyos földterületre, és amikor el kellett adni, nem azt a földet adtuk el, amire mi jártunk dolgozni, hanem egy teljesen más területet.
Nagyon, nagyon jó a kérdés, és láttam a szerkesztő felkészült. Valóban igen, nap mint nap esik egy csontváz a szekrényből, akkor, amikor kezdünk foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Régebb is foglalkoztunk. Vannak szektorok, ahol megvannak ezek a szisztematikus parcellások, vannak, ahol a telekönyvek ki vannak már jöve. Viszont azt is látom, hogy a 90-es évek után ugye minden településen a Földosztó Bizottság elvégezte a munkáját, és ott, ahol érdektelenséget láttak, tehát ahol nem tudom, 90 után nem mindenki rohanta le az önkormányzatot, és nem kérték vissza a területeket, akkor ugyan azt is látjuk, hogy voltak túlkapások. Nem csak Szerdában, hanem máshol is tudjuk azt, hogy a Földosztó Bizottság jól kimérte a földet, és ma, amikor ugye a papíron van valakinek, mondok egy példát, 3 hektárja jóvá hagyva, mondjuk Szerdában 5 helyen ez a 3 hektár, és akkor, amikor a dűlőkbe elkezdjük ezeket mérni, 95%-ában az eseteknek fizikailag kevesebb föld van, mint amennyi össze van adva papíron. És akkor itt van a szélmarom harc, és itt van a mókuskerék, hogy meg kell győzni az embereket, hogy matematikailag arányosan mondjanak le, vagy hogyha nem mondanak le, ugye akkor bírósági perrel kell ezt vinni, és ezért húzódik akár éveket vagy évtizedeket ez az ügy. Én nem beszélve arról, 90 után sok családban voltak perek. Tehát szerencsére ezek a perek úgymond ma már le vannak járva, nagyjából ismerős az erőviszonyok, eldőltek, jó értelemben mondva az erőviszonyok, vagy a tulajdonviszonyok, és nagyjából tudjuk, hogy kikkel kell dolgozni. Kevés helyen lenne az, hogyha mi ma tulajdon jogba helyeznénk valakit, akkor azzal a tulajdonjogban helyezéssel mi generálnánk akár családon belül viszályokat, akár bírósági pereket, mert ezek a perek 95-en lejártak. De, mint említettem az előbb is, az, hogy fizikailag kevesebb terület van, az nagyban hátráltatja azt, hogy rendet lehessen csinálni. Hogy 90-ben, ha mondjuk visszakaptunk 3 hektárt valahol, de ma csak 2,6 jönne ki ugye a mérésből, ma az a 2,6 hektár többet ér, mint a 3 hektár ezelőtt 20 évvel. És az értékét kell nézni, a mai értékét kell számolni ezeknek a földeknek, mert hogyha visszamegyünk és kezdjük nézni azt, hogy 90-ben a Földosztóbizottságban kimért magának jogosan vagy jogtalanul földeket, vagy valamelyik szomszédjának, barátjának, vagy aki befolyásosabb volt abban az időben, akkor ezeket a dolgokat úgy meg lehet piszkálni, hogy még 30 évünk rámegy, és nem lesznek ezek elintézve.
Igen, hát hogyha még 30 évünk rámenne, és az ezért felelősök mondjuk meg elnyernék méltó büntetésüket, ahogy a mesében mondják, akkor talán megérné, de erre nem...
Már elnyerték a méltó büntetésüket, hiszen azokban a bizottságokban elég idős emberek voltak, és pont.
Igen, jó. Említette a földterületek értékét. Láttam én is ezt a listát itt műsor előtt. Azért úgy gondolom, hogy megéri eljárni, tisztázni ezt a tulajdonjogot, hiszen a közhiedelemmel ellentétben korábbi autópályaszakaszok esetében arról panaszkodtak a tulajdonosok, hogy hát apró pénzt fizet az állam. Most, ahogy elnézem, azért nem éppen apró pénzről van szó.
Valóban így van, számít az is, hogy község vagy város. Szereda ebben az esetben ugye kisvárosként város, belterület, és a belterületen belüli területek is, hogyha A, B, C, D kategóriáként vannak feltüntetve, és tudtommal a kormány a közjegyzői grilla alapján számította ezeket ki, és valóban szép számok jöttek ki a tegnapi kormány határozatban, ez látszik. Én már lejártam a település részeket, tehát lejártam Demeterfalvát, lejártam Szent Annát, és lejártam Andrásfalvarészt, ott, ahol érinti Nyáradszeredát ez a szakasz, és azt a 206 szemét felkerestük, falugyűléseket szerveztünk, és természetesen tudattuk velük már a kormányhatározat tervezet alapján, hogy milyen értékekre számíthatnak. Pont emiatt, hogy keltsük fel az érdeklődését az embereknek, hogy most már, ha eddig nem intéztük valami más technikai ügy miatt a tulajdonviszonyokat, akkor ma már pénz miatt el kell intézni, mert ha nem, ez a pénz se fogja ütni a tulajdonosok markát.
Gyakorlatilag a kisajátítás az hogy történik? Mi ennek a folyamata? Tehát az állam elveszi, betelekeli, mert hogy kell építeni az autópályát. Utána ilyen meg... jön a tulajdonos, aki be kell, hogy bizonyítsa, hogy ebből X
igen,
terület az ennyi
velünk,
volt.
Így van, tehát topográfiai mérésekkel, tehát fel lehet ezt mérni négyzetcenti pontossággal. Az állam egyértelmű, van egy kisajátítási törvény, nem tud az állam állni egy-egy ilyen beruházással, és ez érthető is, hogy mindenkinek egyszer legyen tisztázva a tulajdonjogos, után egyszer elveszi, aztán menet közben van adva egy határidő, nem olvastam ezt a határidőt még a tegnapi kormányhatározatból, hogy mennyi az a maximális határidő, hol van a vége annak, hogy meddig lehet ez bizonyítani, hogy igenis az autópálya alatt lévő terület a valaki. De utána fogunk nézni, és természetesen a lakosságot fogjuk támogatni, és az a dolgunk ebbe, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Hiszen ez a mi dolgunk, ezért kapjuk a fizetést.
Gyakorlatilag azt a pénzt félreteszik, és lesz egy bizonyos időszak, amíg bizonyíthatja az ember, és megkapja majd ezt a pénzt.
Igen, tudtam, hogy a pénzt lekötik valamilyen bankba, és akkor amikor az akták rendben vannak, akkor a bank átutalja a tulajdonosnak a bankszámlájára.
Ja, most ön mit javasol, mit tegyenek a tulajdonosok ebben a pillanatban, akinek nincs rendezve a tulajdonjoga, és érintett ebben a kérdésben, és hogyha nem érintett, akkor sem árt tisztázni ezeket, hiszen soha nem tudjuk, hogy most ugye autópálya nagyon át fogja értékelni, úgy gondolom Nyáradszereda szerepét is, akár a gazdasági életben, és földterületek most jó áron eladhatóvá válhatnak, vagy váltak már, gondolom, hogy erre már van példa, hiszen itt, ahogy Tompa irányából haladunk a város felé, azért látjuk, hogy az én nem nagy örömömre, de önök biztos örülnek neki, a zöld területből kinőttek bizonyos ipari területek. Szóval mit kell, hogy mit tegyenek most a tulajdonosok? Mi az első lépés? Keresik meg a rokonokat, hogy a hagyatéki tárgyalás.
Nem is. Igazából jöjjenek hozzánk az önkormányzathoz, mert viszonylag sok információval rendelkezünk. Már elkezdtük ezt a munkát, tehát sok adatot gyűjtöttünk, és mint mondtam, elkezdtük az emberekkel is a kommunikációt személyesen, és lesznek erre felhívások. Az a tervem nyáratszeredában, hogy a térkép alapján előveszünk, és naponta 1-2-3 szemét, attól függ, hogy mekkora az ügy, mert ahány ügy, annyiféle, ugye ahány család, annyiféle ügy lesz, és naponta 1-2-3 személlyel akarunk dolgozni, meghívót fogunk küldeni, tehát írott meghívót fogunk küldeni a személyeknek, és jöjjenek az önkormányzathoz, hogy kezdjük el ezeket a munkákat, mert nem lesz egy sprint, egy 100 méteres sprint, hanem ez egy legalább egy félmaraton, és az alapján kell segítsünk.
Mai meghívottam Nyáratszereda polgármestere Tóth Sándor, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, és üdvözlöm a polgármester urat. Hát mit tudjak mondani? Azt tudom mondani, polgármester úr, hogy kevesek voltak még olyanok, mint ön, aki ott volt, vagy talán egyáltalán, akik így aránylag részletesen és értelmesen elmagyarázzák az embereknek a dolgokat. Én is egy szenvedő alany vagyok, mert olyan földet adtak oda a másnak, mellettem levőnek, ami még a nagyapám is sem volt. Tehát nem is örökölték, és mégis az övék élet. Tehát ennyit. És van egy javaslatom. Úgy, hogy a föld tulajdonjog nem vész el, garantálja az állam, és azt mondja, hogyha más személyre állítják is ki a birtoklevelet, sőt, ha be is van telekelve, az törvény útján meg lehet semmisíteni. Na, nekem van egy ilyen javaslatom, hogy azok a személyek, akik ezeket előidézték, azokat rövid úton felelősségre vonni, tehát az a dolog se évüljön el, és az ő felelősség is megmaradjon. Tehát ne tudjanak elbújni az 5 éves elévülés határidejébe, és utána köszönjük szépen, őket nem érheti semmit. De igenis érje őket, mert az emberiség elleni bűntény, ami szintén nem évül el. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Igen, köszönjük szépen, polgármester úr.
Igen, talán jogos, azt kell mondjam, ez a hozzászólás, de mint az előbb említettem, és mondtam, a pont, és elnyerték méltó büntetésüket, azt akartam mondani, hogy olyan idős generáció osztotta ki ezeket a földeket 90 után, hogy nagy része most már sajnos nincs az élők sorába.
Egy másik fontos kérdés, amit György Gizella ír SMS-ben. Jó napot kívánok! Érdekel, hogy kaphat-e más területet a tanácstól az a gazda, akit érint az autópálya? Pénz helyett területet, aki úgy szeretné, üdvözlöm.
Az egyszerű válasz, hogy nem. Sajnos nem, erre a törvény nem biztosít lehetőséget. Nincs az önkormányzatoknak olyan plusz felület, amit tudna adni. Sőt, mint mondtam az előbb, ugye, a legtöbb helyen papíron van több, és természetben kevesebb, és azokat kellene akkor kárpótolni, azokat a hiányokat, de arra sincs lehetőség.
Igen, mert hogy így is kevés a föld.
Persze, tehát egyértelmű. Szeredának van mondjuk egy 6 négyzetkilométeres területe, fizikailag ott van, tehát tudjuk, hogy mekkora a közigazgatási területünk, mekkora a külterület, mekkora a belterület, és papíron sokkal több föld volt visszaadva ezek a túlkapások miatt, amiről az előbb
beszéltünk.
Tudjuk,
hogy kb. Mekkora hányaddal több terület lett visszaszolgáltatva?
Jogtán. Ez a 8-12% között.
Uh-huh. Az Ére Csongor SMS-ben. Jó napot kívánok! Leckét kéne és tudna adni az autópálya ügyében a polgármester úr, és még sok másban is. Ha valaki az emberekért dolgozik, akkor az ő. Szárazágak vannak minden erdőben, nem kell törődni, a cél érdekében menni előre a jó érzés határain belül. Sok bölcsességet, egészséget, kitartást, tisztelettel Csongor írja, aki azt írja, hogy érintett vagyok az autópálya ügyében. Na, polgármester úr, van amit dolgozni, úgy gondolom, ugye?
Igen, de aki engem ismer, 17 év az önkormányzatnál vagyok, és az volt az első két kampányomban, hogy dolgozni Nyáratszeredáért, és utána folytatni a munkát. Tényleg 17 éve azt szeretem csinálni, hogy Szeredáért dolgozni, és ez is egy olyan ügy, és az előbb is említettem, hogy projektként tekintek, pályázatként tekintek arra. Most pont nem az önkormányzat fogja lebonyolítani, igazából segítünk, de maga a végtermék, a végösszeg, azt szeretném, hogyha minél nagyobb arányba kerülne az emberek zsebébe, hiszen fogjuk látni valószínűleg az emberek életminősége, hogyha nő, azáltal megkapják ezért a pénzt. Pont.
Nagyjából településenként gondolom, hogy más-más értékre értékelték fel ezeket a földeket. Nyáradszereda a város valószínűleg azért vannak viszonylag, vagy nem viszonylag, én azt mondom, hogy láttam az árakat, hogy jó árat fizet az állam.
Igen, be kell vallani azt, hogy valóban ebben a helyzetben Szereda szerencsés. Én polgármesterként szoktam mondani az elmúlt időben, hogy akkor, amikor ingatlan vásárlásról, adásvételről van szó, egyik szemem sír, másik kacag, mert véleményem szerint sokat tudtunk fejlődni az elmúlt 15 évben, de lehetséges, hogy akkorát nem, mint amekkora ma a szeredai házaknak az ára. De, mint mondtam az előbb, egyik szemem sír, mert polgármesterként ez akár visszaköszönő, mert a település akkor érdekes, és hogyha megveszik az emberek, mert eladódik a ház, nem csak sokat kérnek érte, hanem tényleg eladódik. Véleményem szerint irreálisan nagyok ma a ház és ingatlan értékek Szeredába.
Akár csak Marosvásárhelyen, mondom én.
Igen, de mint látom, és irreális ár fölött is akár az autópálya tud fizetni. Ebből a szempontból akkor azt kell mondjuk, hogy ne legyünk elégedetlenek, mert ha irreálisan azt látjuk és valljuk, hogy nagyok az árok Szeredába, és még afölé be tud csúszni az autópálya kisátítási érték, akkor tényleg ezt a pénzt ne hagyjuk ott az államkasszában, akkor az emberek vegyék el.
István írja SMS-ben, tisztelt uraim, földet eladni csak egyszer lehet. Abból a pénzből lesz pár autó, termopány, nyílászáró, lassan elpárolok, de az a föld soha többé nem kerül vissza. Feltűnő, hogy ez a pálya milyen gyorsan épül, az Észak-Erdélyi pedig nem akarodzik, István írja. Hát most ez ugye viszonylagos, hogy milyen gyorsan épül, mert...
Igen, érthető, valóban a föld egyszer adható el, ezért próbáltam sok éven keresztül megváltoztatni az autópályának a nyomorát, hogy minél jobban érintse a kültelketés, ne a belterületet. Egyetértek ezzel, valószínűleg az Észak-Erdélyi autópálya azért épül most ilyen, vagy ez az autópálya, az A8-as azért épül ilyen gyorsan, hogyha úgy nevezzük, hogy gyorsan, és az utóbbi időben valóban kezdtünk sokat beszélni róla, mert felgyorsultak az események, azért, mert Ukrajna fele vezet, és lehetséges, hogy van ebbe, nem tudom, nincsen semmi olyan információm, ami ezt alátámasztaná. Ez az én személyes véleményem, hogy valószínű, hogy a hadiparra szánt összegekből, akár Európai Uniós dimenzióban is beszélek, azokból a pénzekből tudnak ide irányítani pénzeket, és akkor valóban, ha van pénz, akkor megy a munka is.
Igen, megy a munka, aztán meg a munkaerő, meg a nyersanyag ki az országból, amikor újjá kell építeni Ukrajnát, de hát ez is benne van a pakliban. Mikor kezdődhet el ennek a szakasznak az építése? Erről már beszélnek?
A szerződés alapján, mert tervezés és kivitelezés van.
Ez van, hogy 24 hónap, ugye?
21 hónap a kivitelezés, március 15-től elkezdődjön. Tehát a mai szerződés alapján 6 hónap van a tervezésre, amit most ketyeg az óra, tehát ketyeg a tervezésnek az ideje. Amit mi már látunk Székelybere, Nyárádmagyaros és Nyáradszerda határában, hogy az idézőjeles organizáldésán tért már a cég szervezi, készíti elő magának a terepet, hogy március 15-e után, ha megkapja a tervezés alapján ugye az építkezés engedélyt, akkor 24 hónap alatt építsék meg ezt a pályát.
És gyakorlatilag hogyan látja, tartható a határidő az egyes, az első szakasz esetében, azt jövő december, ugye jövő év végére kellene befejezni?
Az első szakasz vége, igen, az 2026. december, ami személyes információm van az építő cégtől, egy viszonylag magas funkcióban lévő mérnöktől, aki azt mondta, hogy 2020. decemberre nem lesz meg, de 2027. májusban átadják, és járhatóvá teszik.
Igen, hát az mindenképpen jó lenne. Készülnek a városban, arra ezt már többször kérdeztem öntől, de mindig újabb fejlemények lehetnek, szóval készülnek arra, hogy akkor jövő év utáni májusban elindulunk Nyárádszeredából, és akár Párizsban kötünk ki, vagy fordított irányba, akár Madridból, Párizsból, Nyárádszeredába lehet autópályán utazni?
Igen, készülünk. Tehermentesítő útvonalat is akarunk Bukaresttel jóvá hagyatni, szóba jóvá van hagyva, és más beruházásokkal is tervezünk. Már a szennyvíz-ivóvízhálózatot visszük az autópálya leszálló irányába, hiszen ott, ha tetszik, hanem ki fog alakulni, amúgy is velünk, nélkülünk ki fog alakulni egy ipari park, és egy ipari zóna az új település rendezési tervet, azt most már 80-90%-os állapotában van, jövő márciusban elfogadjuk az új település rendezési tervet, az új Pugot, azért pont, hogy erre a csattanóra, vagy erre a dömpingre, amit az autópálya fog hozni, ezt tudjuk kivédeni. A forgalommal azzal meg fog gyűlni a bajunk, mert ma 12.500 autó halad át Szeredán, és ha az autópálya leszálló meg lesz, és ez 2027 májusában megvalósul, akkor legalább megháromszorozódik a településre átaladó autóknak a száma.
Két évig utána megy tovább az autó.
Bízunk benne, igen, bízunk benne, hogy csak két évig, de mi ha két év alatt a településünk, ha meghal, akkor meghaltunk, igen. Tehát nem mindegy, hogy vagy mindegy, hogy egy hónap alatt, vagy öt év alatt halunk meg, tehát ezt ki kell tudjuk, és a meghal szót azt metaforikusan, költőjesen akartam mondani, tehát arra nincs felkészülve egy megyei út és egy nyáradszerdai település, hogy ekkora forgalmat tudjon menedzselni, de dolgozunk rajta, hogy minél közelebb vigyük a megoldáshoz a mindennapi munkánkat.
Nem feltétlenül az ön szakterülete polgármesterként, de azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, mi a teendő, ha csak bérelni szeretnék pár négyzetméter vagy akár egy hektár földterületet, és vannak-e kötelezettségeim a tulajdonos felé? Írásba kell foglalni mindent, vagy elég a szóbeli megegyezés?
Mint az előbb is említettem, vagy említettük, a szóbeli megegyezés ma már jó, de nem segít sokat törvényesen.
Jó, de nem ér semmit.
Jó, de majdnem nem ér semmit, igen. Azért, mert én is azt javaslom, hogy bármibe egyeznek meg, bármit bérelnek, menjenek el közjegyzőhöz, mert nem lehet tudni, a holnap után milyen viszonyok vannak, kinek látjuk, hogy milyen kényes és hisztérikus világban élünk, és az a biztos, ami le van írva, és közjegyző által le van védve jogilag.
Igen, és hát kötelezettsége nyilván van, elsősorban fizesse ki a bért, az a minimum.
Ez az első lépés attól, aki bérel. A bérbeadó pedig, ugye, hogyha nincs, és csak szóba egyeznek meg, bármikor megváltoztathatja, hogyha nincs betyárbecsület benne, akkor megváltoztathatja a döntését. Ezért jó, hogyha minden le van írva. Én ezt javasolom.
Igen, hogyan befolyásolták a kormány megszorító intézkedései a Szeredában zajló beruházásokat? Eddig arról beszéltünk, hogy úgy tűnik, hogy van pénz, még ha a hadiiparból is irányítják autópálya építésre, de az autópálya az megépül előre láthatóan, de kellett-e beruházásokat, fejlesztéseket abba hagyni, hiszen van egy... Hogy is van? Hát már tényleg, hogy azt mondhatjuk, hogy készen lévő úszodájuk, amelyik már csak a megnyitása várna.
Igen, valami lelassult, és valami felgyorsult. És valami megszűnt. Igazából mondom akkor sorba gyorsan, mert olyan sok beruházásunk van, hogy megérne két műsoridőt erről beszélni, de a Szalinyi program, az utak aszfaltozása az ugye az lelassult, de ennek örülünk, mert begyorsult a szennyvíz ivóvízes projekt, mindkét projekt 5,5 millió euró, az utas és a szennyvíz ivóvíz projekt is, de örülök, hogy begyorsult a szennyvíz ivóvíz hálózat bővítés, mert legalább egy fél szezont, vagy egy fél évet, vagy egy évet ülepedjen az a feltúrt mellékutca, ahová utána aszfaltot tervezünk. Ennek nagyon örülök, hogy sikerült megmenteni a szennyvíz ivóvíz hálózatot és projektet, és az halad előre. Valóban az úszoda az 97-97%-os állapotában leállt. Tudtommal azért, mert ugye az Országos Befektetési Alap, illetve a Fejlesztési Minisztérium sok pénzzel tartozik a kivitelezőnek, nem a mi munkánk által valószínű, de már nem bírta gazdaságilag befejezni. Én remélem, bízom benne azt, hogy a 2026-os országos költségvetésből tudnak annyit adni a fővállalkozónak, hogy a szerdai úszodát úgymond befejezze és átadja nekünk, mert nagy igény van rá a környéken, annak ellenére, hogy nagy gazdasági válság, az egyének nagy gazdasági válság időszakát is meg fogjuk élni. A piac másodszor is leállt, ugye a piacot kiköltöztettük Nyáradszereda főterére azért, hogy az építőtelepen ugye ne akadályozzuk azzal, hogy szerdánként piacot szervezünk, tudjanak haladni. Két hét után szintén a csinéi ugye parancsára leálltak, bízom benne, hogy a 26-os költségvetésbe lehetséges lesz, hogy oda is irányítsanak pénzt, és újrainduljon a piac munkálat. A bölcsőde építése viszont nagy gőzerővel halad, akkor, amikor leálltak a egyes projektek, vagy lelassultak, akkor a bölcsődének nekiszöktek úgy, hogy most a bölcsőde már ilyen 40%-os állapotában van, már a felső szinten dolgoznak, ez a típus bölcsőde, négy csoportos típus bölcsőde, ugye Csek Attila miniszter úrnak köszönhetően ő veszőparipája ez a bölcsőde program, és lám-lám azt látjuk, hogy akár a családtámogatási programokon belül, de nagy igény van rá, Szeredában mindenképp, a két csoportos bölcsőde már nem elég nekünk. És emellett az a jó hír még, hogy olyan 40 projekten dolgozik az önkormányzat, és a 40-ből egy az, amit elveszítettünk ennek a gazdasági válságnak köszönhetően, a családorvosi rendelők felújítása, amelynek az értéke, a támogatási értéke 100 ezer euró volt, de akkora volt a projektálási érték, a tervezési érték, mert ilyen ENZEB-nek megfelelő, 100 éves épületből egy ENZEB-nek előírásnak megfelelő épületet kellett volna varázsolni Szerada főterén, hogy 200 ezer eurót kellett volna tegyen az önkormányzat a saját zsebéből, és akkor ezt a pályázatot úgymond, most nagyon csúnyán és durván hangzik egy polgármester szájából, nem örülök, hogy elveszítettük a pályázatot, nem is tudtuk volna kivitelezni, tehát a következő év költségvetéséből se tudtunk volna 200 ezer eurót csak egy épületre rászánni. A saját számításaink szerint 100-150 ezer euróból fel lehet úgy újítani, mert természetesen nem ENZEB kategóriára. De mivel a pályázat kötelezte, hogy ENZEB legyen, megcsináltuk a tervet, megnyertük a pályázatot, de nem tudtuk kiadni a kezdési parancsot pont emiatt, mert nem bírjuk az anyagi terheket, és akkor a működő, már a folyamatban lévő pályázatokhoz kell az ő részeket biztosítsuk.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, apropó autópálya, meg apropó az, hogy mi lesz a település sorsa. Szóval azt írja, jó napot, repednek a házak a főúton. Na, ez ellen mit tehet az önkormányzat?
Az önkormányzat...
Kitiltja a nehéz forgalmat a városból.
Van nehéz forgalmi adónk, de nem tudjuk kitiltani. Próbáltunk határozatokat hozni erre, viszont Nyáradszerda a fő artériája, az ugye a megyei út kategória. Tehát nem országút, ez ezelőtt 50-60 éve, amikor meg lett építve ez az út, ez nem 40 tonna vagy 40 tonna fölötti úgymond forgalomra volt tervezve, és főleg nem olyan sűrű 40 tonna fölötti forgalomra, mint amilyen van a mai világban.
Vagy amilyen lesz majd az autópályaépítés.
Ezt mondtam az előbb, hogy mobilitási tervünk van, tehát tehermentesítő út elterelő út, tehát a megyei utat el akarjuk terelni, hogy Nyáradszerdát elkerülje. Az, hogy repednek házak, az igen, rezonál, a hídakon átmegy, vagy rezegnek ezek az autók, közel vannak. Ezek a települések, vagy ilyen közel a megyei úthoz lévő házak falai repednek. Az, hogy mikor voltak építve, én mellékutcában lakom, az én házam is reped, nem azért, mert ott megy el a teherforgalom, vagy egészen beér oda a rezgés, hanem egy 77-78-ban épített szülői ház, az megrepedezik.
Polgármester úr, merik már tervezni a jövő évi költségvetést?
Nem merjük, kell tervezzük. Kötelező módon kell tervezzük, várjuk a bukaresti döntést, ugye, ha lássuk, hogy az Alkotmánybíróság hogy dönt, miket engednek meg, mikor lesz az országnak költségvetése, meg milyen számok lesznek, de ugye sok multianuális projekt van, amelyik évről évre átmegy, úgyhogy mi már tudjuk nagyjából, hogy mivel számolhatunk. A kérdés az, hogy milyen adó és illeték növelések lesznek, melyek lesznek a saját bevételeink, mi marad itt nálunk, mit veszel Bukarest, mit küld vissza Bukarest, úgyhogy kíváncsian várjuk, településvezető, gondolom mindenki, hogy akkor milyen számokkal fogunk tudni dolgozni. De mi otthon, ami a mi dolgunk, el fogjuk készíteni a receptet, hogy amikor Bukarest dönt, akkor csak tudjuk magunkra szabni.
Tegnap megkérdeztem Gyergyó Remete polgármesterétől is, hogy a 70-80%-os helyi adó és illetékemelés segít valamit az önkormányzatokon?
Segít, hogyha itt marad nálunk a pénz. Hogyha nem marad
az
nálunk,
itt marad, viszont valószínűleg az egyéb visszaosztásokból kevesebbet fognak kapni. Tehát gyakorlatilag megint csak úgy karcsúsítottuk az államot, hogy ő majd hízik.
Bukarest képes arra, igen, hogy ezt a lépést megtegye valóban, hát mindig az ő érdekét nézi. Sajnos tényleg úgy van, ahogy egyik kollégánk szokta mondani, hogy lassan úgy vagyunk, hogy Bukarestnek van országa, nem az országnak van fővárosa. Úgyhogy ezen azért csak kellene valamilyen formában változtassunk. Ez egy olyan dolog, hogy minden apró cseppnek is örvendünk, hogyha ha a településeink részesülnek belőle. Lássa, milyen adókulcsokat és adópolitikát fog folytatni a következő időszakban Románia. Nehéz helyzetben van Románia, azt úgy látjuk, úgy érezzük. Habár azt mondják a pénzügyes szakemberekkel, beszéltem 3 nappal ezelőtt a pénzügyes aligazgatónővel, hogy amennyi pénzt behajtott a pénzügy az elmúlt hónapban, hogy rég nem láttak ennyi pénzt egy hónap alatt behajtani. Úgyhogy na, kíváncsi vagyok, hogy akkor ezek, ami nem jött le a médiába, nem jött le a sajtóba, ami nem látszik. Úgyhogy kíváncsi lennék ezekre a számokra, hogy tényleg van sok pénz hajtott be a pénzügy, és még sincs az országnak pozitív költségvetés kiegészítésre.
Lesz, amiből kifizetni a speciális nyugdíjakat, nem kell visszavágni, most így ugye, azt is mondhatnánk. Milyen az együttműködés a Nyáradmenti települések között, például autópálya ügyben, polgármester úr? Gondolom, hogy azért közösek nagyjából a gondok és a lehetőségek.
Ugyanezek a gondok mindenhol, a területi jogviszonyokat kell rendezni, mindenki végzi a saját dolgát, hiszen én nem fogok tudni segíteni a nyáradgálfalvi, nem fogok tudni segíteni a székelyberei állampolgárok, hanem ott az ottani közigazgatás és az ottani vezetőkkel kézbe vegyék ezeket az ügyeket, és kell segítsenek az állampolgároknak. Ebből a szempontból jó az összhang, jó a szomszédossági viszony, de itt szakmai találkozás nincsen.
Igen, hát ilyenkor azt mondanám, hogy kezdődik az advent vasárnap, és a várakozás, elcsendesedünk és készülünk a karácsonyra, de ez sajnos nem jellemzi az önkormányzatokat az elmúlt évtizedekben, hiszen évvégén mindig még veszik a költségvetést jobbra-balra, de a közösség, a nyárátszeredai közösség hogyan készül a karácsonyra?
Igen, valóban ilyenkor felgyorsulnak az események, nekem is volt olyan év, amikor 31-én még a kincstárból majdnem utolsónak csuktam be az ajtót, és nem magán, hanem közigazgatási ügybe voltam. Az adventre készülünk ugyanúgy, mint az elmúlt években. Karácsonyi vásárt szeretnénk az utolsó két hétvégén, tehát karácsony előtti utolsó két hétvégén az inkubátorház udvarán ott készülgetünk. Az adventi gyertyagyújtás vasárnap meg van szervezve, előtte a templomba a műsor, tehát minden vasárnap valamilyen kulturális műsor, és ugye a történelmi egyházaink papjai fognak jönni meggyújtani és ígét hirdetni a gyertyagyújtásnál, és úgy, mint minden évben próbáljuk ugye azért hangoltatni a közösséget arra, hogy ne csak egy elcsépelt szó legyen az a születésnap, Jézus születésnap és a szeretet ünnepe, hanem valóban az advent alatt akkor mindenki úgy készüljön az év végére, az évzáróra, ahogy ezt illik, és nem a divatnak megfelelni, nem a pénzköltésnek megfelelni, hanem tényleg egy belső készülődés legyen az ünnep.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Nyárádszereda polgármestere Tóth Sándor volt én. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, polgármester úr.
Viszont hallásra, én is köszönöm a meghívást.